Foglaljunk helyet, testvérek, és a 312. dicséretünket énekeljük el mind a 4 versével. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből olvassuk. A Rómabeliekhez írt levél 8. részében, a 14. verstől a 25. versig így olvashatjuk Isten írott kijelentését. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok szolgaság lelkét, ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatok ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind ezidáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt. Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben, és gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által valljuk, hogy nincs más Úr rajtad kívül, aki mindent intézel ebben a világ mindenségben. Köszönjük, hogy minden a te hatalmadban van, és minden a te irányításod alatt történik. Úgy a nagy, egész világot érintő események, mint a mi kis életünknek, csak a mi életünket, vagy a közvetlen környezetünket érintő eseményei. Köszönjük néked, hogy most úgy intézted, hogy itt lehetünk együtt ebben a templomban, megállhatunk előtted, és rád figyelhetünk. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy érintsd meg a mi szívünket ígéd által, teremts bennünk új életet, lelki életet, ajándékozz nekünk élő hitet, igaz hitet önmagadban. Kérünk téged arra, hogy ha ez már megtörtént, akkor ezt a hitet, ezt az irántad való bizalmat és szeretetet te erősítsd meg bennünk. Hiszen látod, hogy a hétköznapjainkban mennyire meg tud erőtlenedni az irántad való bizalom, szeretet, a benned való hit a mi lelkünkben. Kérünk, hogy orvosold ezt a hiányunkat. Köszönjük te néked azt, hogy másképpen mehetünk el ebből a templomból ma is, mint ahogy idejöttünk. És kérünk téged arra, hogy cselekedd is ezt meg. Tényleg más emberként, megújított emberként, hívő emberként, a hitben megerősödve, az egymás iránti szeretetben is megerősödve tudjunk innen eltávozni. Köszönjük néked, hogy ebben az adventi időszakban most elcsöndesedhetünk, és te rád figyelhetünk. Mennyei atyán, kérünk, hogy áldj meg bennünket, szent fiadnak érdeméért. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 294. énekünknek az első versét, 294. dicséretünknek az első versét, ami így kezdődik, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből olvassuk. Az Efézusbeliekhez írt levél első részéből az 5. és 6. verset olvassuk el. Eleve elhatározván, hogy minket, a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, ennek az adventi, illetve karácsonyi igehirdetés sorozatnak a középpontjában az Úr Jézus Krisztus áll. Az a Jézus Krisztus, akinek születésnapja karácsony. És akiről a nagy érdemű közönség sorai közül igen kevesen emlékeznek meg. Mi megemlékezünk róla. Sőt, ünnepeljük az Úr Jézus Krisztust. Erre minden okunk megvan az írás alapján, és emlékeztetni kívánom itt a testvéreket arra, hogy az elmúlt alkalmakkor is láttuk, hogy az Atya Isten az Úr Jézus Krisztuson keresztül milyen sok ajándékkal megajándékozott bennünket. Elmúlt vasárnap azzal foglalkoztunk, hogy Jézus Krisztusban történt meg az Isten gyermekeinek a kijelölése, az elrendelése, az üdvösségre. A mai napon az ige az örökbefogadás ajándékára tereli a figyelmünket. A fiúvá fogadás ajándékára. Nagy dolog az, hogyha valaki egy neves családba születik, egy híres, régi, neves, nemesi, kutyabőrös családba, de még nagyobb kiváltság, hogyha valaki az Isten családjába kerül, és ott lehet családtaggá. Pontosan erre vezeti most a figyelmünket, a gondolatainkat a Szentlélek. Általa, mondja Jézus Krisztusról az írás, általa fogadott bennünket Isten az ő gyermekeivé, az ő fiaivá. Nézzük testvérek először is azt, hogy mi indokolja ezt a fiúvá fogadást. Az 5. versben azt olvastuk, hogy eleve elhatározta Isten, hogy minket a maga fiaivá fogad. Itt az eredeti szövegben a proorizó szó szerepel, ami az új szövetségben, csak ennyit érdemes megjegyezni róla, a predestinációnak a terminus technikusa, szakkifejezése. Eleve elhatározta. Eleve elrendelte Isten, úgy is lehet mondani, hogy előre kijelölte azokat, akiket a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztus által. Ez a kijelölés, ez az elhatározás, így mondja az írás, hogy az ő akarata és tetszése szerint történt. Az ő akarata és tetszése szerint történt. Egyszerűen azért, mert Isten így akarta, és így tartotta ezt helyesnek, jónak. Mindez arra vezet bennünket, hogy észrevegyük, senki nem lehet Isten gyermekévé, Isten fogadott fiává a saját erőfeszítései alapján. Hiába döntünk úgy, hogy mi Isten gyermekei leszünk, ez a döntésünk az égvilágon semmit nem jelent, hogyha Isten nem rendelkezett úgy, hogy bennünket a fiaivá fogad. Elhatározhatom én a szívembe, hogy én bekerülök a Cegei Vas családba, Vas Albertnek a családjába, nemesi családjába. Ha ők nem döntenek úgy, hogy engem befogadnak, hiába az én döntésem. Hiába döntünk mi úgy, hogy mi Isten családjához akarok tartozni. Ha Isten nem rendelkezett úgy felőlünk, akkor nem fogunk oda tartozni. Úgysem jutunk be az Isten családjába, hogy jó tettekkel kiérdemeljük, hogy ő befogadjon bennünket. Nem lehet jó tettekkel, mint egy fölhívni magunkra a figyelmet, hogy na Isten néz rám, és engem fogadjál be a te családtag, mert én egy olyan jó ember vagyok, olyan tökéletes ember vagyok. Légy szíves, állítsd ki az örökbefogadó nyilatkozatot felőlem. Nem így működik a dolog, testvérek. Az Isten családjába, aminek ő a feje, csak az ő döntése és jó tetszése alapján lehet bejutni. Most, hogyha el tudjuk mondani, hogy én Isten gyermeke vagyok, én Isten fiává tétettem, mondom, ha el tudjuk mondani ezt a szívünkbe, akkor erre azért rácsodálkozhatunk. Mert hogy Isten úgy rendelkezett felőlünk, hogy Jézus Krisztus által a fiaivá fogad. Ez pedig tényleg egy csodálatra méltó dolog. Mert hogyha arra gondolunk, testvéreim, hogy kit látott Isten mi bennünk, amikor ránk nézett, tudnélik egy bűnös embert, egy szennyes embert, egy szentségtelen embert, egy ellene lázadó embert. Hát nem csoda, hogy ezt a valakit, akinek én születtem, ezt Isten befogadja a családjába? Mi beengednénk a családunkba egy piszkos csavargót? Befogadnánk, örökbe fogadnánk egy züllött fiatalembert, akinek nincs senkije? Ha még egy rendes emberről lenne szó, aki jó magyar vért hordoz ereiben, jó polgári vér csörgedez ereiben, nemesi vér folyik ereiben, azt talán befogadnánk. Talán. De egy más körökből, hogy finoman fejezzük ki magunkat, más körökből származó embert? Ezt azért hozom csupán példagyanán, testvérek, hogy jobban értsük azt, amit Isten velünk cselekedett. Jobban értsük azt, hogy ő nem zárkózott el tőlünk, bár a szemében nyomorultabbak már nem is lehetnénk. Mégsem mondta nekünk Isten, hogy téged aztán be nem engedlek a családomba, nem mondta nekünk, hogy be nem teheted a lábadat az én otthonomba, nem lehetsz társa tökéletes angyaloknak, nem lehetsz társa az én tökéletes fiamnak, és egyáltalán a jelenlétembe, a közelembe nem kerülhetsz. Nem mondta azt, hogy távol legyen tőlem, hogy életemet, javaimat és kincseimet veled megosszam, pedig ezt kellett volna mondania. De így olvassuk az írásban, hogy nem így cselekedett, hanem az ellene lázadó, piszkos és utolsó csavargót engem befogadott a családjába. Úgy rendelkezett, hogy fiává fogad, Jézus Krisztus örökös társává emel. Ez csoda, testvérek, és erre jó rácsodálkozni, ha Isten gyermekei vagyunk, ha Isten fiaivá lettünk már. Nem az a kérdés most, hogy másokkal mi lesz, nem az a kérdés, hogy miért nem teszi ezt meg mindenkivel, hanem az a kérdés, hogy miért teszi meg egyáltalán bárkivel. És hogy velem megtette, felőlem így rendelkezett, az meg a legnagyobb csoda. Miért lehetek Isten családjának a tagjává? Mi indokolja ezt? Az ő elhatározása. Az ő felőlem hozott döntése. Nézzük másodszor azt, testvéreim, hogy ki által történik a fiúvá fogadás. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus által. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. Ez a neve a Bibliában. De azt is tudjuk, hogy nagy különbség van az Úr Jézus Krisztus, mint Isten fia, és Istennek egyéb fogadott fiai között. Az Úr Jézus Krisztus örök Isten, mi meg teremtmények vagyunk. Ő öröktől fogva fiú, mi egy időtől kezdve lehetünk fiai Istennek. De az örökbefogadás nem történhet meg Jézus Krisztus nélkül. Mégpedig azért nem, mert az Atya Isten úgy rendelkezett, hogy a fia által fogadja örökbe azokat, akiket kiválasztott magának. Ezért, pontosan ezért az Úr Jézus Krisztusnak a tiszte, hogy mint Isten örök fia, a választottakat Isten fiaivá tegye. Felőlünk nézve ezt a dolgot, mi csak Jézus Krisztus által kerülhetünk be az Atya házába. Lehetünk Isten gyermekeivé. Nem az egyház által, se a református, se a katolikus, se egyik egyház által, se. Nem kerülhetünk be az Atya házába a keresztség által, nem kerülhetünk be a konfirmáció által, nem kerülhetünk be egyházi temetés által. Nem, testvérek. Felőlünk az Atya házába bekerülni Jézus Krisztuson keresztül lehet. Egyes egyedül, mégpedig azért, mert az Atya így rendelkezett. Az Atya Isten úgy rendelkezett, hogy a Fia által fogadja örökbe azokat, akiket erre kijelölt. Isten felől is megkerülhetetlen Jézus Krisztus, de éppen ezért felülünk is megkerülhetetlen Jézus Krisztus. Ha az Atya házába be akarunk kerülni, Jézus nélkül ez nem megy. Ha egy kicsit elmélyedünk az igében, akkor a Galata levélben találunk ehhez még egy gondolatot. A Galata 4:4-7-ben felismerhetjük azt is, hogy Isten elküldte a fiát a világba, hogy megváltsa a törvény alatt lévőket, hogy azok elnyerjék a fiúságot. Vagyis testvérek, ez azt jelenti, hogy azért, hogy valaki Isten családjának a tagjává legyen, ezért Jézus Krisztus kellett, hogy fizessen. Jézus Krisztus kellett, hogy fizessen ezért. Mégpedig kellett, hogy fizesse az ő életét. A Golgotai keresztfán. Ott fizetett azért, hogy a választottak Isten gyermekeivé lehessenek. Az a döntése Istennek, hogy a Fia által fogadja magához az ő gyermekeit, ez Jézus Krisztusnak azt is jelentette, hogy neki meg kell halnia ezekért a gyermekekért. És Jézus Krisztus ezt vállalta, testvérek. Egy kicsit hasonlít a helyzet ahhoz, ami napjainkban történt. Valaki Amerikában örökbe akar fogadni egy gyermeket, fizetnie kellett egy magyar orvosnak, úgy tűnik. Az Isten örökbe akar fogadni, ezért neki kell fizetnie. Mi nem fizethetünk neki semmit azért, hogy örökbe fogadjon bennünket. Mi nem adhatunk neki semmit, hogy minket örökbe fogadjon, hanem ő fizetett azért, hogy mi az ő gyermekei lehessünk. Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy mi Isten fiaivá fogadtassunk, amikor eljön annak az ideje. Ezt a fiak, testvérek, hogyha mi Isten fiai vagyunk, a fiak ezt soha nem feledhetik el. Én Jézus Krisztus által lettem Isten családtagjává, Isten gyermekévé, de Jézus Krisztus halála által. Ő fizetett azért, hogy én Isten gyermekévé lehessek. És az életével fizetett értem. Ez egy nagyon nagy dolog. Ezért is csoda, testvérek, amikor a feltámadott Úr Jézus Krisztus megszólít bennünket. Az ő igéjén a Biblián keresztül. Megszólít bennünket. És kínálja nékünk az ő kezét, kínálja nékünk önmagát. Úgy is mondhatjuk bibliai kifejezéssel, hogy kopog a szívünk ajtaján, és bebocsátást kér, tudjuk ezt, testvérek, hogyha ő áll meg az életünk mellett, a szívünk mellett, és ő kér bebocsátást, akkor az a valaki állott, aki meghalt azért, hogy mi az Isten gyermekei lehessünk, és aki által mi bekerülhetünk az Istennek a családjába. Csak ez a valaki áll meg előttünk. Csak ez a valaki kérlel bennünket. Türelmesen és szeretettel. Adjad, fiam, a szívedet nékem. Jöjj és kövess engem, mondja nekünk az Úr Jézus. És ha befogadjuk őt, és ha nekiadjuk a szívünket, átadjuk neki az életünket, egy szóval hiszünk Jézus Krisztusban, akkor ő már is beemelt bennünket. Ő a mi drága ajtónk az Isten családjába. Már is megnyílt előttünk, és már is beléphetünk rajta keresztül az Isten családjába. Ő visz be bennünket, ő emel be bennünket az Isten gyermekei közé, testvérek. Azért, ha megáll előttünk az Úr Jézus Krisztus, és a szívünkhöz szól, és kérlel bennünket, akkor ne utasítsuk őt el, hanem nyissuk meg előtte a szívünket, adjuk neki az életünket, és azonnal Isten gyermekeivé tesz minket. Az a valaki, aki meghalt értünk. Ki által lehetünk Isten gyermekeivé? Az Úr Jézus Krisztus által. A harmadik gondolat, amire érdemes fölfigyelnünk, testvérek, az az, hogy mivel jár a fiúság? Mivel jár az, hogy én Isten gyermeke lehetek? Itt Pál apostol mond erről valamit, de nem merül el ebbe a gondolatba. Viszont a római levél 8. részét, amit elolvastunk, Azért olvastuk el, mert ott belemerül ebbe a gondolatba az apostol, és most onnan elhozok néhány gondolatot ide. Ott azt olvassuk, testvérek, hogy az ilyen ember, tehát akit Isten befogad a családjába, az az Istennek a család tagjává lesz, úgy is lehetne mondani, hogy összekapcsolódik Isten egy ilyen emberrel. Közösségre lép Isten egy ilyen emberrel. A maga életébe bevonja Isten az ilyen embert, mint ahogy, hogyha mi befogadunk valakit a családunkba, akkor az nem egy elvi nyilatkozat, aminek semmi gyakorlati következménye nincsen, hanem akkor az illető az beköltözik a családunkba. Akkor az ott fog lakni, velünk fog élni. Ha Isten befogadott a családjába, ez azt jelenti, hogy vállal bennünket, és mi vele élhetünk együtt, közösségünk lehet vele. Hallhatjuk az ő szavát, beszélgethetünk vele. Közösségben lehetünk vele életünkbe, halálunkba, betegségünkbe, jólétünkbe, gyászunkba, örömünkbe. Együtt lehetünk a mi mennyei atyánkkal. Közösségünk lehet vele. Aztán testvérek, azt is megtudjuk az igéből, hogy ezt Isten az ő lelke által intézi el. Azt mondja a Szentlélekről, hogy akiket ő örökbe fogadott, azok megkapják a fiúságnak a lelkét. Így nevezi, hogy a fiúságnak a lelke. Ez azt jelenti, hogy a lélek, aki Isten fiaivá tesz minket, aki által Isten összekapcsolódik velünk, mint gyermekeivel. Ő a fiúságnak a lelke. Tehát ez egy belső kapcsolat az atyával. Egy lelki kapcsolat az atyával. A fiúság lelke aztán elkezd munkálkodni az Isten gyermekeiben, és azt is megtanuljuk a római levélből, hogy bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Isten fiai vagyunk. Vagyis testvérek, az Isten gyermekeinek a szívében van egy titkos, belső bizonyosság. Mondhatjuk, egy szilárd meggyőződés, amit nem maguk idéztek el, hanem amit a lélek ad nekik, a Szent Lélek, a fiúság lelke. Ez a bizonyság pedig arra vonatkozik, hogy tudom, hogy Isten gyermeke vagyok. Nem csupán teremtménye, az is egy dolog, hogy én tudom, hogy Isten teremtménye, Isten alkotása vagyok, de az még nagyobb dolog, hogy tudom, hogy Isten fia, Isten fogadott gyermeke vagyok. Az ő családjának a tagja. És efelől egy belső bizonyosságom van. Nem magamnak magyaráztam be, nem a lelkész magyarázta be, hanem a lélek adta meg nekem ezt. Bizonyságot tesz az én lelkemmel együtt, hogy Isten gyermeke vagyok. Aztán testvérek, az is csodálatos dolog, hogy a fiúságnak a lelke vezérli az Isten gyermekeit. Így olvassuk az írásba. Akiket Isten lelke vezérel, a fiúságnak a lelke vezérel, irányít, azok az Isten fiai. Ha Isten fiává lettem, akkor a Szentlélek ott van velem, és a fiúság lelke vezérli az életemet. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag irányít engem. Irányítja a gondolkodásomat, a döntéseimet, a megnyilvánulásaimat. Következésképpen az életemben megjelenik egy más élet, más emberré leszek. Addig én magam irányítottam magamat. Most is én irányítom a dolgomat, de úgy, hogy közben a Szentlélek vezetésére, Isten lelkének a vezetésére figyelek. És valójában nem is annyira én irányítom a dolgaimat, hanem ő vezérel engem az én döntéseimben. Isten lelke, a fiúság lelke vezérli az Isten gyermekeit. Aztán az is kiváltságunk, testvérek, hogy így kiálthatunk Abbá atyánk. Az Isten gyermekei atyuknak szólíthatják a mennyei atyát. Nem kell félniük ettől. Számukra az Isten nem egy távol lévő idegen, akitől félni kell, akitől remegni kell, hanem az ő édes atyuk. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta az ő tanítványainak, akik már általa Isten gyermekeivé lettek, hogy hát így szólítsátok az Istent. Mi atyánk. Édesapánk, azt jelenti magyarul, ez az atyánk. Nem rossz atya, hanem jó atya, akihez így szólhatunk, szabadon, nem csak a szánkkal, hanem a szívünkkel is, hogy Calvin mondja. Azok az Isten gyermekeik, akik a szívükben kiáltanak így, és aztán a szájuk is ezt mondja. A szívedben úgy kiáltasz már, hogy atyám, úgy tárod elé a gondjaidat, a bajaidat, a bűneidet, így hívod segítségül, így azt neki hálát. Köszönöm, atyám. Ha Isten gyermeke vagy, az atyád bátran, szabadon megszólíthatod. Aztán testvérek, csodálatos dolog az is, hogy Jézus Krisztusnak a testvérei lettünk, ha szabad így mondani. Ő az Istennek öröktől való fia, mi általa lettünk Isten fogadott fiaivá, de ugyanúgy, hogy a római jogban úgy volt, hogy az örökbe fogadott fiak a vér szerinti fiakkal teljesen egyenlő jogokkal bírtak, ez ugyanígy van itt is, lelki világban. Isten gyermekévé lettem az Úr Jézus Krisztus által, azt jelenti, hogy Jézus testvéremmé lett nékem. Így is nevezte Zinzendorf, a híres pietista prédikátor, a bárányka testvér. Mindig így beszélt róla, Jézusról. Ez Isten báránya, ugye így nevezi a Biblia. Ő a bárányka testvér. Mindig így szólította őt. Bárányka testvér, ha imádkozott, vagy beszéltek róla. Testvérek, igen csodálatos dolog aztán az is, nem csak Jézus Krisztus testvéreivé lettünk, hanem örökös társaivá, így mondja az apostol. Vagyis ami az övé, az a miénk. Örökös társai lettünk a Krisztusnak, nem csak testvérei. Örökös társai. Milyen van az Úr Jézusnak? Minden az övé, azt mondja a Biblia. Minden az övé. Akkor vele együtt minden a miénk. Mondja is az apostol a hívő embereknek. Minden a tiétek. Nem vagytok szegény emberek. Ne sopánkodjatok, ha elmentek a boltba, nem tudtok megvenni egy 5000 forintos ajándékot. Vagy egy 15000 forintos ruhát. Ne fájjon a szívetek, hiszen minden a tiétek. Sokkal nagyobb kincsek, mint ezek az említett dolgok. Sőt, testvérek, ha mi az Úr Jézus Krisztusai lettünk, akkor bizony családunk van, mégpedig lelki családunk. Nem csak Jézus a mi testvérünk, hanem az összes többi örökbe fogadott a mi testvérünk. Ők a mi családtagjaink, akkor a hívő testvérekre úgy nézek, mint a saját lelki testvéreimre. Ezért szólítjuk egymást úgy, hogy testvérek. Testvérek szó az eredeti, a görög nyelvben azt jelenti, hogy egy anyaméből származók. Hát mi az Istennek az akaratából származók vagyunk, felülről születtek. Egymásnak testvérei vagyunk. Ez csodálatos dolog, testvérek, hogy nem vagyok egyedül, hanem nekem lelki testvéreim vannak, akikkel egyenlő drága hitet nyertem a Krisztusban. Csodálatos kiváltságunk aztán az is, testvérek, hogy mi az Úr Jézus Krisztussal együtt meg fogunk dicsőülni. Ezt mondja az írás, hogy a római levélben, hogy ha fiúk vagyunk, Isten fiai, akkor Jézus Krisztussal együtt fogunk megdicsőülni is. Ez azt jelenti, hogy amikor majd eljön az Istennek az országa, akkor Jézus Krisztussal együtt ott leszünk mi is a dicsőségben. Erre utal Pál, amikor azt mondja, hogy a teremtett világ már várja azt az órát, amikor az Isten fiai megjelennek. Vezeti majd őket az Isten öröktől való fia, de ott lesznek vele ők is. Testük megváltott állapotban. Vagyis minden bűn nélkül. Minden hiba, minden hiány, minden betegség, halál nélkül. Megvigasztalt, boldog örök életben. Megjelennek a Krisztussal együtt. Dicsőségbe részesülnek. És lehetne még sorolni, testvérek, meg lehetne említeni még azt is, hogyha fiak vagyunk, akkor Isten fenyítésében is részesülünk. Tehát még ilyen kiváltságunk is van, hogy megfenyít bennünket a mennyei atyánk. És a zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt, hogy ha nem fenyít, akkor korcsok vagytok, és nem fiak. De a fiait megfenyíti. Nehézségeket küld ránk, hogy neveljen bennünket, hogy tanítson bennünket. Hogy ne korcsok legyünk, hanem olyan emberek, mint akik méltón hordozzák azt, hogy én Isten gyermeke vagyok. Akik kihúzhatják magukat, és azt mondhatják, hogy én Isten fia vagyok. Nem az én nagy teljesítményem ez, hanem Isten nagy lehajlásának, kegyelmes döntésének a következménye, de én erre büszke vagyok. Büszke vagyok rá. Az atyámra, a testvéremre, a bárányka testvére. Büszke vagyok az én hívő testvéreimre. Sok drága dologgal jár tehát együtt az, hogy mi Isten fiai lehetünk. Végül, testvérek, azon gondolkozzunk még el, hogy mi az Isten célja ezzel az örökbefogadással. Így olvassuk a Bibliában, hogy Istennek az a célja, hogy, itt egyértelmű a cél kifejezés az eredeti szövegben, hogy legyünk mi kegyelme dicsőségének magasztalására. Ez az Istennek a célja az ő gyermekeivel. Legyünk mi az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. Isten arra választott ki, hogy mi, mint az ő gyermekei, fogadott fiai, magasztaljuk, fölemeljük, dicsőítjük, áldjuk az ő dicsőséges kegyelmét. Az a dicsőséges kegyelem emelt ki bennünket az a bűnből, a kárhozatból, a sátánnak a markából. Az a dicsőséges kegyelmet fogjuk magasztalni. Legyünk mi. Az benne van ebben a kifejezésben, hogy az egész valónkkal legyünk. Nem azról szó lesz, hogy néha magasztaljuk Istent egy-egy imádságba, vagy néha adjunk neki hálát, imittam ott az életünkben, valami olyan történik, hanem a legyünk, az egész létünk legyen az ő magasztalására. Az egész valónk, az egész földi egzisztenciánk. Legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására. Egy átfogó dolog ez, testvérek. Legyünk az ő kegyelme dicsőségének. Figyeljük meg azt is, hogy a kegyelmet, Istennek ezt a meg nem érdemelt jó indulatát, amivel hozzánk közelít, ez dicsőségesnek mondja itt az apostol. Dicsőségesnek. A dicsőség az a szó, azt jelenti, a doxa, azt jelenti ragyogás, pompa, fény. Hogyha Isten megjelenik valahol a Bibliában, akkor mindig körülveszi őt ez. Úgyhogy ettől nem is lehet őt látni tulajdonképpen. Az ő fényes kisugárzása. És azt mondja itt, hogy ez az Istennek, ez a drága dicsőség, ez a kisugárzás, ez a pompája, ez a fénye, ez átjárja minden tulajdonságát, így a kegyelmét is átitatja. Isten kegyelme is dicsőséges kegyelem, testvérek, és nekünk ezt a dicsőséges kegyelmet kell magasztalnunk és dicsőítenünk. Olyan csodálatos hivatás ez, testvérek, amikor mi akár az imádságunkban, a szívünkben, akár a szavainkkal bizonyságot teszünk Isten dicsőséges kegyelméről, amivel hozzánk hajolt és megmentett bennünket, és a fiaivá tett, akkor betöltjük a rendeltetésünket, mert Isten fiainak ez a rendeltetése. Ha nem ezt csináljuk, testvérek, nem felelünk meg a rendeltetésünknek. Ha ezt csináljuk, betöltjük a rendeltetésünket. Magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. Valahányszor cselekszem azt, amit az én atyám akar. Követem, amit a bárányka testvér mond. Valahányszor úgy cselekszem, hogy Isten az ő igéje által egyértelműen elém adja. Ahogy a lelkiismeretem által, Szentlélek hatására diktálja nekem. Valahányszor így cselekszem, testvérek, magasztalom az ő kegyelmének dicsőségét. És akkor jó nekünk. Akkor örülünk. Akkor boldogok vagyunk. Egyébként meg szomorkodunk. Nem boldog az a hívő gyermek, vagy Isten gyermek, aki nem magasztalja a kegyelme dicsőségét. Boldog az, aki ezt teszi. Azt tölti be a rendeltetését. Most testvérek, itt van előttünk ez a drága és egyszerű bibliai igazság, hogy Isten úgy határozott, hogy bennünket az ő fia által a fiaivá fogad. Kegyelme dicsőségének a magasztalására. Négy kérdést jártunk körül ezzel kapcsolatban. Mi indította erre a mennyei atyát? Az ő saját elhatározása. Eleve elrendelte, jó kedvében is, saját akarata szerint, hogy némelyeket fiaivá fogad. Ha fia vagyok, efelől ő döntött. Ki által történt meg az én fiúvá fogadtatásom? Jézus Krisztus által. Már régen, a teremtés előtt megtörtént, de aztán Jézus eljön hozzám az idő egy pontján, fölkínálja nekem az ő kezét, az ő szívét, az ő üdvözítő erejét, önmagát, kéri a bebocsátást a szívembe, hogy engem Isten fiává tegyen, az Isten fia. Engem a szennyes, nyomorult embert. És aztán, ha igen mondok neki, akkor Isten fiává lettem. Hát láttuk harmadszor, hogy milyen kiváltságaink lesznek akkor. Nem akarom már sorolni még egyszer. De megértettük, hogy nagy lelki javaknak a birtokába jutottunk. És végül megértettük, hogy mi volt mindezzel Istennek a célja. Az, hogy az ő kegyelmének dicsőségét. Mondhatjuk úgy is egyszerűen, hogy őt magát, aki dicsőséges, és aki a kegyelemben is dicsőséges, magasztalja az életünk, dicsőítse, emelje, őt hirdesse mások előtt. Szólhatunk így Pál apostollal, hogyha mindez már megtörtént velünk, Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy tanítasz minket az igében, köszönjük néked, hogy elküldött hozzánk a te drága fiadat, aki meghalt és aki föltámadott, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te pedig eljöttél és eljössz hozzánk, mint értünk, meghalt és föltámadott. Köszönjük, hogy dicsőséges Úrként fölkeresel bennünket, és azt mondod nekünk, hogy térjünk hozzád, adjuk neked a szívünket, az életünket, mert te bennünket Isten gyermekeivé, Isten fiaivá akarsz tenni. Mert te bennünket a te testvéreidként kívánsz kezelni és látni, mert azt akarod, hogy örökös társaid legyünk, mindabban, ami a tied, üdvösségünk legyen, és a te dicsőségedbe részesüljünk. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy veled legyünk, ott legyünk, ahol te vagy, örökön örökké. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, ha már igen mondhattunk, ha már szereteteddel és kegyelmeddel legyőztél bennünket, és köszönjük, hogy ha már levetted a mi bűnös, tisztátalan, piszkos ruhánkat, és az üdvösségnek ruháiba öltöztettél, és méltóvá tettél arra, hogy veled, és általad a mi mennyei atyánkkal közösségünk legyen. Úrunk, hadd legyünk hálásak neked, és hadd legyünk nagyon büszkék ebben a világban, mert a legcsodálatosabb családhoz tartozhatunk, az Istennek a családjához. Köszönjük te néked azt, hogy arra is intettél minket, hogy éljünk méltóan ehhez a drága tisztességhez, ami bennünket ért. Vezérelj bennünket a fiúság lelke által, hogy tényleg téged magasztalhasson, és a te dicsőséges kegyelmedet magasztalhassa az életünk, a szavaink, a cselekedeteink. Kérünk, hogy vezérelj bennünket, hogy kiábrázolódhassá te az életünkben. Köszönjük néked, hogy mindezt elmondhatjuk neked, és köszönjük, hogy mindenre kérhetünk téged, és hálásak lehetünk mindezekért irántad. Most kérünk téged arra is, hogy te áld meg vigasztalásoddal a gyászoló családokat, akik itt vannak közöttünk. Kérünk, hogy állj melléjük, akik elveszítették kedves családtagukat, és te légy az, aki betöltöd a szívükben, az életükben származott űrt. Kérünk téged arra, hogy töröd le a könnyeket, és vigasztald meg minden gyászoló testvérünket. Köszönjük néked, hogy te vagy a vigasztalás, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy senki nem tud úgy megerősíteni, ahogy te tudod ezt tenni. Imádkozunk azért, hogy áld meg az előttünk álló hetet, családjainkban a karácsony ünneplésünket, áld meg az összejöveteleinket, és add, hogy otthonainkban is te állhassál a középpontban. És imádkozunk azért is, hogy itt a gyülekezeti alkalmainkat is szenteld meg, áld meg jelenléteddel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, egész népünket, országhatáron innen és túl. Kérünk, könyörülj meg ezen a népen, hogy igazi karácsonya lehessen. Téged megtaláló, benned örvendező emberek hadd legyenek a mi honfitársaink. Köszönjük néked, hogy akaratod szerint meghallgattál bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Utána lesz egy kis szeretett vendégség is. Ha valaki tud egy kis süteményt hozni, azt szívesen elfogadjuk és el is fogjuk fogyasztani. Tehát ma délután 16 órakor lesz, Kalotaszegre megyünk, mert kalotaszegi kántálást fognak előadni a gyerekek, meg báb játék is lesz, biztos szép lesz, és lélekemelő lesz mindenkinek, aki el tud jönni. Tehát szeretettel várunk mindenkit ma délután 16 órára. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Imádságunkban is megemlékeztünk az itt maradottakról. Mágori Istvánné Virgonc Ilonától búcsúztunk, akit 76 éves korában szólított el közülünk teremtője. December 19-én 11 órakor volt temetés az újszegedi református temetőben. Férje egykori presbiter is volt itt a gyülekezetben. A másik halottunk Szél Istvánné született Tarsoly Klára, akinek ugyancsak december 19-én volt a temetése Sándor falván, 14 órakor az alsó temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott hozzátartozóknak. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az Újszegedi Isten kezében alapítvány kéri, hogy a hátsó kis asztalon található kis kártyát vigyék magukkal és kitöltve adják vissza, ha tehetik, vagy akarják ezt tenni. Név, cím és adószám van ezen ezt az adatot kérik, azért, hogy kiállíthassák a befizetések után az igazolásokat az adókedvezményhez. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy ezt a kérést teljesítsék. Végül a jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn és kedden este 18 órakor lesz előkészítő istentiszteletünk. Szerdán, karácsony este 16 órakor lesz az istentisztelet. Aztán karácsony első napján 9 órakor és 10:30-kor lesz istentiszteletünk. És karácsony másnapján, vagyis pénteken 9 órakor lesz istentisztelet. A két karácsonyi istentiszteleten úrvacsoraosztás is lesz. Tehát hétfő kedd 18 óra, szerda 16 óra, csütörtök 9 és 10:30, pénteken pedig 9 órakor lesz istentiszteletünk úrvacsorával. Szeretettel hívjuk a testvéreket az alkalmainkra, és Isten áldását kívánom karácsonyi készülődésünkre. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül testvérek, énekeljük el a 451. énekünket, mint egy válaszolva Isten igéjének üzenetére. A 451. énekünket énekeljük el mind a 4 versével, utána pedig a magyar himnuszt énekeljük. 451. énekünk így kezdődik. Számos nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek.